Kedves barátaim, a 87-es lapja fog következni a Sanhedrin traktátusnak. A 86-os lap alján indulunk. Zakem Mamre, a renitens bíró. Mit jelent a renitens bíró? Azt, amikor valaki a többségi véleménnyel szemben hoz döntést és ad útmutatást a népnek, nem fogadja el, hogy kisebbségben maradt, és csak azért is megy tovább, és mondja a magáét. Nos, ez nem egy kis bűn, ezért halálbüntetés jár. Gábor, látom, még megvan a purimi buliról.
Igen, még nem kopott le.
Igen. Igen, nagyon menő. Szóval a renitens bírónak a törvényéről lesz szó. Nézzük, mit mond a misna. Zakem Mamreal P. Bézdin. A renitens bíró akkor számít renitensnek, hogyha a Bézdinnel, hát a bírósággal megy szembe. Nem már kibibha, mimha, davarva, mispot, la mispot. Ahogy írva van, hogyha hogy lehetne ezt jól lefordítani? Ha távol lesz tőled a dolog a törvénynek, vér és vér között, ítélet és ítélet között, seb és seb között, vitás esetek a te kapuidban, akkor gyere és menj föl, akkor kelj föl és menj föl ahhoz a helyhez, amit az örökkévaló Isten választott neked. Magyarul, hogyha vitás esetek vannak köztetek a saját kapuidban, a városban, lent Kazincbarcikán nem tudtok kiegyezni, hogy mi a törvény, akkor menjetek föl a városba, amit az örökkévaló választott nektek, Jeruzsálembe, és ott kérdezzétek meg a főbíróságot, a Sanhedrint, hogy kinek van igaza. És hogyha azzal megy szembe a renitens bíró, akkor jár neki a lábbüntet, és nem a saját bíróságával megy szembe. De ott is három bíróság volt. A Jeruzsálemben három nagy bíróság volt. Slajsibat edin hajusam, echod jösve peszachára báisz, echod jösve peszachára zarva, echod jösve csiniskasza gazisz. Az első nagy bíróság az a templomhegy bejáratánál ülésezett. A második a szentélycsarnok bejáratánál, a harmadik pedig magában a szentélyben a Gazit csarnokban. Hogyan történt akkor az eljárás? Bajn lezese a pezachára bájész fején, mert káhda rástra, mert káhda rásuk a vejre, káhda mátul, káhda mátul, káhda mátul, im samú amer lahem, im láv bajn lahem, a iszese a pezachára. Mi történik? Vita van valamiben, följönnek a bíróság meg a renitens bíró, szembe találják magukat először azzal a bírósággal, amelyik a Szentély hegy kapujában ülésezik, és elmondják nekik, ezt és ezt tanultam, ezt és ezt tanítottam, így mondtam én, így mondták a társaim, és vita van közöttünk. Ha a bíróság tudja, hogy mi a törvény ebben a kérdésben, mert már hallották, vagy ismerik a törvénynek a kérdésre kapcsolatos törvényt korábbi esetből, akkor tudatják velük, és ennyi. Ha nem biztosak, nem bizonyosak ők magukságban, hogy mi a törvény az adott kérdésben, akkor mindannyian mennek tovább, és fölmennek a következő bírósághoz, amelyik a szentély csarnok bejáratánál ülésezik. Ott is elmondják. Őnekik is elmondja az illető, így tanultam én, így tanulták a társaim, így tanítottam én, így tanították társaim. Ha tudják a választ, akkor elmondják, ha nem, akkor élő, bajnő, bézzenek, gazdasli, mi lesz az gazdisz, akkor mindannyian fölmennek. A nagy bíró, ugye ezek 23 tagú bíróságok voltak, ami a Szentély hegy bejáratánál ülésezett, ami a Szentély csarnok bejáratánál ülésezett. Ezek mind 23 tagú bíróság voltak. Aztán mindannyian följöttek, ha nem tudták még mindig a választ, akkor mindahányan fölmentek a nagy bírósághoz, ami a Szentélyben, a Gazit csarnokban ülésezett. És azt mondta, semmi mennő, jöjjtse, tajrel, haliszra, ahonnan a Tóra az egész Izrael számára alászállt, és nem áll, minden makima, húsa, hív, hásem, ahogy írva van, hogy attól a helytől, amelyet az örökkévaló kiválasztott neked. Na és ott eldöntötték, hogy mi a helyes. Elmondták, mi a helyes, és az illetőnek nem volt igaza, akkor el kellett fogadnia. Ha ezek után hazan írja, és Sanna, vagy Limet, Kiderek, Saja, Lamet, Patur, hogy ezek után követte azt, ahogy ott tanították neki a szentélybeli bíróság döntése szerint, akkor minden rendben van. Im hajra látszesz? Á, bocsánat. Azt mondtam. Sanna ve lamet kedeles saja lamet patur. Ha ő továbbra is kitartott a véleménye mellett, de csak olyan teoretikus szinten tartott ki mellett. Nekem ez a véleményem. Ismétek ezt, amikor van egy bíróság, és akkor hoznak egy döntést, és valaki ez egy külön vélemény. Én nem értettem egyet ezzel. Oké. Okay. Tehát van neki egy külön véleménye, azzal még elkövet egy bűnt, de még nem jár neki halálbüntetés. Viszont, im hajra lászisz, ha viszont cselekvésre felszólítóan tanít a saját véleménye szerint szemben a többségi véleménnyel, tehát nem egyszerűen teoretikusan mondja, hogy ez a véleménye, hanem felszólít a cselekvésre, akkor hájav, akkor jár neki a halálbüntetés. Nem már mi is jársz az adain, ahogy írva van, ha egy férfi szándékosan cselekszik, én egy hájav átse jöjjre látszaisz, tehát akkor jár neki csak büntetés, hogyha effektív arra tanít, hogy így és így kell eljárni. Tehát, hogyha nem csak teoretikusan mondja, amit mond, hanem cselekvésre szólít föl, akkor jár neki a halálbüntetés. Talmicsa hajra látszasz patur, nimca humrai kulloj. Ha egy tanítvány, egy olyan bíró, egy olyan rabbi, aki még nincs fölavatva bírának, ő csinálja ugyanezt, ő tanít és utasít a többségi véleménnyel szemben, akkor neki nem jár halálbüntetés, csak az avatott bírának jár. Ez azt jelenti, hogy valahol a tanítvány esete az az, amikor a dolog súlyossága az enyhesége. Azért a súlyossága az enyhesége. Súlyos dolog, hogy egy tanítvány eleve utasít, mint egy bíró. Ugye akkor ez az enyhesége, ebben az esetben ő nem kap halálbüntetést, mert nem volt bíró, tehát nem számít renitens bírónak. Rendben van? Oké, ez csak a bemelegítés volt. Most jön a lényeg. De idáig tartod a misna, most a Brájta fogja magyarázni ezt a mondatot, amin a renitens bírónak, a Zakem Mamrénak a mondata, amit kérem szépen még egyszer fel fogok olvasni. Tehát Mózes 5. könyve 17-es fejezet 8-as mondat. Yip vale mimcha davar. Ha távol lesz tőled a dolog, le mispot, ítéletnek. Ha távol lett tőled, azt jelenti, hogy nem tudod pontosan, hogy mi az ítélet. Bén dom le dom, véres vér között. Bén din le din, ítélet és ítélet között. Bén nega le nega, bén seb és seb között. Divré rivaizbisereha, valamilyen pörlekedések ügye a te városodban, a te kapudban. De kamtova niszállal makimási infhár semlek echa, akkor kelj föl és menj föl ahhoz a helyhez, amit az örökkévaló Istened kiválasztott magának. Oké? Okay? És folytatja a szöveg, és azt mondja, és cselekedj azt szerint, amelyet ott mondanak neked, arról a helyről, amelyet kiválasztott az örökkévaló, és tartsd magadat mindahhoz, amelyet ott tanítanak neked. És stimmt? Majd folytatja a szöveg, és azt mondja, és az a férfi viszont, aki szándékosan cselekedni fog, hogy ne hallgasson arra a papra, aki az örökkévaló előtt szolgál, vagy, az, vagy a bíróra, akkor halljon meg az a férfi, és írts ki a rosszat te Izraelből. Okay? Ez a renitens bíró szabály. Most a következőkben arról lesz szó, hogy pontosan milyen, mit jelentenek ezek a dolgok, amik az első mondatban föl voltak sorolva. Ha távol lesz tőled a törvény, ha távol lesz a dolog törvényre, vér és vér között, ítélet és ítélet között, seb és seb között. Ezek mit jelentenek? Tanulában van, ki palemimcha davar, be muflos, be beizdinak asszú, be dábe. Ha távol lesz tőled a dolog, a távol lesz, az azt is jelenti, hogy magas, vagy nagy, vagy csodálatos. Tehát olyan emberről van szó, aki már bíró, aki már magas, csodálatos. Mi úgy fordítjuk, hogy távol, de úgy is lehetne fordítani, hogy muflamimha. Valami, ami valaki, aki már a bíróságnak avatott tagja, és nem tanítvány, ahogy a Misnában is mondtuk. Mimcha az eo jajec, vechénő ime mimcha jajce, hősöv lásem ra jajec bliájel. Mimcha távol lesz tőled, jajec, ez arra vonatkozik, amikor valaki tanácsot ad. Mit jelent az, hogy tanácsot ad? Majd később fogjuk látni, ez az, aki a naptár meghatározásában rossz tanácsot ad. A naptár meghatározása az egyik, ez egyik ma nem tűnik olyan fontosnak, de hát ma is lehet hallani róla, hogy most akkor legyen téli időszámítás, téli óra, nyári óra, tehát ez a mai napig is fontos kérdés, de ez abban az időben még fontosabb volt, és ez az egyik téma, amiben, ha vita van köztetek, akkor az beleszámít abba a kategóriába, amiben a renitens bíró, hogyha ellenkezik a többségi véleménnyel, akkor halálbüntetés jár neki. Lemispat, bliáj, davar, zuálacha, a dolog, ez bármilyen halacha, bármilyen mózesi törvényben vita van, lemispat, ítéletre, zedin, ez az ítélet, ben dam le dam, ben dam nida le dam leide le dam ziva, vér és vér között, ez vonatkozik a nida vérére, a szülés vérére, és a folyásos vérére. Ezeket mind el fogjuk magyarázni, de egyenlőtt csak felolvassuk a szöveget. Ben din le din, ítélet és ítélet között, ben dinene fasos, dinene mamanes, dinene makes, akár halálos ítéletről, akár vagyoni büntetéssel, vagy pénzbírsága járó ítéletről, akár botozással járó ítéletről van szó. Ben nega le nega, seb és seb között, ezek milyen sebek? Leprás sebek. Ugye a leprának, a tisztátalanságot okozó leprának a sebei. Legyen szó nigé, adam nigé, batam nigé, gadim. Legyen szó akár az ember testén sebekről, a házán sebekről, vagy a ruháján sebekről. Ugye ezek a sebek azok, amikről a Tóra írja különböző típusait a leprának, amiért tisztátalanság jár. Divrei Eiluha Romin Barachin, Divrei Rivois, ugye azt mondja, a perlekedés dolgai, a dolgait, az különböző a szentélynek tett felajánlások, amikor az ember saját magát, mármint a saját értékét felajánlja a szentélynek, vagy amikor az ember valamilyen fogadalmat tesz, hogy ezt vagy azt nem fogja csinálni, vagy amikor az ember felajánl egy tárgyat, vagy egy állatot a szentélynek. Rivois zuas kol szajta, varifas egla, vete háras metszaira. Pörlekedés, ez vonatkozik a szotára, az egla, a rufára, és a leprás megtisztítására. Bisoreha zullek, a kapuidban, zulleket sikha upea, kapuidban, ez vonatkozik a különböző mezőgazdasági törvényekre, arra, ami ugye lehullott, és nem szabad fölvenni, vagy amit a mező szélén meg kell hagyni, mind a szegények számára. Tehát mindezekre vonatkozik a renitens bírónak a szabálya, mindezekre a szabályterületekre. Hogyha ezekben vita van közte és a bírák között, akkor és ő továbbra is a többségi véleménnyel szembe megy, akkor halálbüntetés jár neki érte. De kamtom bézdimba lissza, mert lámecse bésza migdös gvaja, mert ez is rá. Most zárójában azt mondja a Brájta, hogy a szöveg úgy szól, akkor kelj föl és menj arra a helyre, amit az örökkévaló ad neked. Akkor először is a kelj föl és menj föl. Miért kell azt mondani, hogy kelj föl? Ez arra utal, hogy mi bézdim. Hogy az egész dolog akkor áll, hogyha az egész vita, a vélemény különbség, az egy ülésező bíróságnak a kontextusában történt, és ezért föl kellett kelni az ülésezésből. Ha csak egy teoretikus vita volt, akkor nem. Van Lisza, és menj föl, mert lámet sem észre, mindes gólyam, mert ez szalad, ez szalad, mikor a menj föl az arra tanít bennünket, hogy amúgy a szentély magasabb, a legmagasabb pontja Izraelnek, Izrael pedig a legmagasabb pontja a világnak. El a mokaim, a helyre, mert lámet sem mokaim gőre, a helyre az arra utal, hogy csak azon a helyen, tehát Jeruzsálemben, hogyha kimondták a törvényt, és te azzal ellenkezel, akkor renitens bírónak számítasz, de ha más helyen történt, tehát már nem ülésezik ott a Sanhedrin, akkor nem. Oké, most ott a Brájta megjegyzi, ez a kijelentés, hogy Jeruzsálem magasabb, a legmagasabb pontja Izraelnek, Izrael pedig a legmagasabb pontja az egész világnak, ezt honnan vesszük? Mislém meg a Bézom Indus Vemetsz, és Szaldik Sziva Lisza. Az, hogy a szentély magasabb pontja, a legmagasabb pontja Izraelnek, ez ugye magában a szövegben benne van, és menj föl. Ugye? Az azt jelenti, hogy Izraelből bárhonnan mész, akkor az fölfelé van. De az, hogy Izrael magasabb minden más országnál, azt honnan vesszük? Azt jelenti egy másik mondatból. Jeremiás így szól. Lechein hine el jomim baim numase. Ezért jönnek azok a napok, így szólt az örökkévaló. Hája sem a ser hella ez bnei Yisrael, mehetsz Mitzrayim. Amikor nem azt fogják mondani már, hogy éljen az örökkévaló, aki fölvitte Izrael fiát Egyiptomból, hanem azt fogják mondani, éljen az örökkévaló, aki fölvitte és összegyűjtötte Izrael leszármazottait az északi országból és minden országból, ahonnan számizettek, és újra le fognak települni földjükön. Tehát a fölvitel az nem csak Egyiptomból mondja, hogy fölvitte Egyiptomból Izraelbe, hanem az összes országból úgy hivatkozik Jeremiás, hogy fölviszi Izraelbe, tehát Izrael a legmagasabb pontja az egész világnak. Oké. Okay. Feltetően ez a brájta nem volt teljesen érthető, úgyhogy most majd jön a kifejtése. De először van még egy kitétel, amit meg kell ismernünk. Tanulában az Zakem, Mámre, Inde, Hájvál, Davas, Zainai, Karesz, és Gigaszai, Hátosz, Nivre, Rabbi, Meir. Milyen tétje kell, hogy legyen a vitás esetnek a renitens bíró és a többi bíró között? Három vélemény van. Rabbi Meir azt mondja, csak egy olyan esetben számít a renitens bírónak, és jár neki halálbüntetés, ha a tétje a vitájuknak olyan, hogy azért akár halálbüntetés, égi halálbüntetés is járhatna. Magyarul, hogyha a renitens bíró véleményét fogadja el a egyszerű ember, és azt követi, akkor az a másik társaság a többségi vélemény szerint olyan lenne, hogy azért halálbüntetés jár. Vagy fordítva. Értitek? Ezt mert miért? Nem Júda, mert áll Davasikor, mert mindig törépülős, mert mindig szépfrém. De Júda azt mondja, még szigorúbb. Azt mondja, akár egy olyan dolog is, amilyen nem jár halálbüntetés, de aminek a lényege a Tórában van, és a bölcsek hozzátettek magyarázatokat. Simonai, mert a finu diktuk echod mi divrei szaifrim. Rabbi Simon szerint még olyan esetben is, ami csak egy egyszerű rabbinikus szabály, egy egyszerű rabbinikus törvény, abban is, hogyha vita van, az már renitens bírónak számít. És először nézzük Rabbi Meir véleményét. Mit mondott Rabbi Meir? Hogy olyan dologban számít renitens bírónak a renitens bíró, amiért amúgy halálbüntetés járna, hogyha... Tehát a különbség a két vélemény között, a renitens bíró és a többség véleménye között egy halálbüntetést is vonzhat maga után. Miért mondja ezt Rabbi Meir? Rabbi Meir gamár davar davar, kszipacha kipon, ha davar nem is van, kszipasszom, ne nem davar, mélyne a kal, már lán, davar se hajvazdani körözt, meg az, hogy hát az afkán davar se hajvazdani körözt, vagy az, hogy hát az. Mit mond Rabbi Meir? Rabbi Meir azt mondja, hogy van egy szabály, ami arról szól a Tórában, hogyha a bíróság téves döntést hozott, és azon téves döntés alapján járt el a nép, akkor a bíróságnak kell hozni pár hellem davarset cibur egy üszőt áldozatként a szentélyben a téves döntésük miatt. A téves döntés is csak arra az esetre vonatkozik, ez az áldozathozatali kötelezettség, hogy olyan dologban hoztak téves döntést, ami amúgy égi halálbüntetést vonzana maga után, ha szándékosan lett volna elkövetve. Most ott a téves döntés miatti áldozatnál is a dovar, dolog szó szerepel, meg nálunk is a dolog. Ha távol lesz tőled egy dolog, ugye így szerepel nálunk, vagy ha a dolog rejtve maradt a közösség vezetőinek szemei elől, akkor a dolog, arra utal, ugyanúgy, ahogy ott, csak egy olyan dologról beszélünk, amiért akár halálbüntetés is járhatna, hogyha szándékos lett volna, akkor a mi esetünkben is, a renitens bíró esete is olyan dolog, amiért halálbüntetés járna. Ezt mondja Rabbi Meir. Mit mond Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, piá tőre, sér juha, addi ikat tőre, bíjai ruha. Rabbi Yehuda mit mondott, hogy nem? Olyan dologért is, aminek az alapja a Tórában van, és a bölcsek kiegészítették valamivel. Honnan veszük ezt? Mert a szöveg folytatása azt mondja, azt szerint a Tóra szerint jár el, amit tanítanak neked. Tehát a Tóra szerint, meg amit tanítanak neked, mind a kettő benne kell, hogy legyen. Mert ha ez a kettő már benne van, tehát hogyha van az alapja, az Tóra, és a magyarázata, amit a bölcsek hozzátettek, és egy ilyen dologban vitatkozik a renitens bíró a többségi véleménnyel, azért már jár halálbüntetés. Rabbi Simon, asher gidolecha nem a könyv a hua filu kaldeu. Mit mond Rabbi Simon, hogy szerinte akár egy bölcsek, vagy a rabbik által meghatározott rabbinikus szabály esetén is, hogyha vita van a renitens bíró és a többség között, már azért is halálbüntetés jár. Miért? Mert a szöveg azt mondja, azt kövesd, amit mondanak neked arról a helyről. Tehát elég, hogyha csak a bölcsek, a rabbik mondják neked, és te szembe mész vele, akkor azért már halálbüntetés jár. Oké. Amalére funa bár hinnan le rava. Tirgömili le hamas nissa libad rabbi mér. Azt mondta a funa bár hanina ravinak. Az előbbi brájtát, amelyik végigvette, hogy mit jelent a mondatban az, hogy ha távol lesz tőled egy dolog a törvényben, az ítéletben, vér és vér között, ítélet és ítélet között, seb és seb között, pörlekedés dolgai kapuidban. Mit jelent ez Rabbi Meir szerint? Vegyük végig passzusról passzusra, hogy milyen ügyek jöhetnek szóba az adott szavak mögöttes jelentése mi, milyen olyan ügyek vannak, amelyek ezek a szavakkal le vannak fedve, amely ügyek valóban akár halálbüntetést vonzhatnak maguk után. Amelé Rabele Rav Papa, Puk Tirgömülé. Azt mondta Rabele, na, Rav Papa, tessék, magyarázd el neki. Akkor kezdjük. Az első ugye mi? Ki pale, be mufla se bejzdén a kasszom, hogy dábe ze jöjjét, se ideál, le abel sanim, velik folyak a dasim. Az első, ha távol lesz tőled egy dolog. Mit jelent, ha távol lesz tőled a dolog? Olyan távol, mint a csillagok, amik meghatározzák a napot, nem a napot, a naptárt. Ha a naptár kérdésében van vita közöttetek, azt vezethet halálbüntetés ügyéhez. Hogyan? Nem mindegy, hogy mikor ünnepeljük a március 15-ét? Az még nem vezetne halálbüntetéshez, az nem. De a Pészek az például igen. Ha mondjuk vita van köztünk, egyébként nám, héni idősem, ábrinc, sanakkal adasaim, átpurim, de így láhájig isza, Kösari Hamezu Pészek, Lágyisza, Kösari Hamezu Pészek. Volt egy vita mondjuk. A vita arról szólt, nem csak mondjuk, hanem ezek valós viták, tehát olyan viták, amik rabbik között voltak. És volt egy vita, Rabbi Yeshua és a bölcsek között, arról, hogy meddig lehet kihirdetni a szökőévet. Miről szól a szökőév? Hogy Ádár hónapból, pont abból a hónapból, mint amiben most mi is vagyunk, kettő lesz. Ugye? Van egy 13. havi, nem nyugdíj, egy 13. hónap. Meddig lehet kihirdetni a 13. hónapot? Egyik vélemény az, hogy Purimig. Tehát ha ma úgy döntene a bíróság, hogy legyen még egy Ádár, azt már nem. Másik vélemény az, hogy de egész Ádárban ki lehet hirdetni. Miért mondja azt, hogy az, aki azt mondja, hogy csak Purimig? Mert Purimkor már csak egy hónap van hátra a Pészakig, az emberek már kezdenek fölkészülni a Pészak szabályaira, és egyszer csak kiderül, hogy mégse egy hónap múlva lesz Pészak, hanem két hónap múlva az emberek komoly tanul fogják venni, meg össze fognak zavarodni, mikor van Pészak, és vagy előbb, vagy később fogják tartani a Pészakot, és ezért a hamec tilalmát meg fogják szegni, és ez már egy halálbüntetés maga után vonzó szabály. Akkor itt ez egy olyan vita, amelyik egy ártalmatlan vitának tűnik, de mégiscsak lehet olyan következménye, ami halálbüntetést vonz maga után. Megyünk tovább. Davar zuallaha. Dolog, ez egy mózesi halaká. Egy mózesi halakában van vita, akkor az ugyancsak vonzhat maga után halálbüntetést. Miről van szó? Áhadaszor, de itt már a Ilkhasz Áhadaszor, a 11. nap halakájáról van szó. Mit jelent, ezt mindjárt elmagyarázunk. Nehéz zsidónak lenni. Ugye, ma az a szabály, hogyha egy nő vért lát, tehát akkor feltételezzük, hogy nida, hogy menzesze van, és meg kell várnia, hogy a vérzés véget érjen, és kell várnia 7 tiszta napot. 7 tiszta nap után elmegy a mikvébe, és újra megengedett a nemi örömök élvezete. A Tóra törvény szerint viszont ez nem így volt. A Tóra törvény szerint ez sokkal komplikáltabb volt. A Tóra azt mondja, hogy kétféle vérzés van. Sőt, háromféle vérzés van. Van egyfajta vérzés, ami a szüléssel kapcsolatos. Tehát a szülés előtt, szülés után. Oké, az egy külön kategória, arról is mindjárt fogunk beszélni. Ezen kívül van két vérzés. A nida, a menzesz vérzése, és a folyásos betegség vérzése. A menzesz, az azt mondja a Tóra törvény szerint, a menzesz vérzései között legalább 11 napnak kell eltelni. Tehát ha valakinek menzesze volt, és vége lett, akkor utána nem lesz hamarabb menzesze, mint 11 nap múlva. Tehát két menzesz között van egy 11 napos sáv. Ha valakinek menzesze van, nida, akkor a szabály a tórai törvény szerint az volt, hogy ha elkezdődik a vérzés, akkor mindenképp 7 nap, a vérzés legalább 7 napig tart. Akkor is, ha nem látja, de a 7 napot mindenképp meg kell várni, és utána elmegy a mikvébe. De tegyük fel, hogy a vérzés 6 napon át tartott, akkor megvárja a 7. napot, és mehet rögtön a mikvébe. Ha valakinek nem menzesze van, hanem folyásos betegsége van, akkor attól függ. Ha egy napot, vagy 2 napot volt látott vért, akkor estére már utána mehet a mikvébe. Ha viszont 3 napon keresztül látott vért, akkor kell várni a 7 tiszta napot. Mert bizonyos tehát így tér el a nida és a zava. Mikor lehet valaki zava? Mikor mondjuk azt, hogy valaki folyásos vérzést lát? Akkor, hogyha nem abban az időszakban van, amikor menzesze lehetne. Magyarul, ha abban a 11 napban van, ami 2 menzesz között van, akkor azt folyásosnak tekintjük. Okay. Akkor tehát, hogy néz ki? Valaki két, ezért sajnálom, hogy nincs itt a tábla, mert ez tábla nélkül nehéz lekövetni. Tegyük fel, hogy valaki ebben a 11 napban van. És az 5. nap lát vért. Akkor mit kell csinálnia? És hogy mereszjönke, negedjön. Megvárja, hogy lesz-e holnap is vérzés. Ha holnap nincs vérzés, akkor elmegy este a mikvébe, és ennyi. Ha másnap is volt vérzés, akkor vár még egy napot, hogy lesz-e a 3. nap vérzés. Ha nincs vérzés, akkor a 3. nap estén elmegy a mikvébe. Hogyha a 3. nap is volt vérzés, akkor kell várni a 7 tiszta napot, és csak utána mehet a mikvébe. De mi van akkor, hogyha ez a 3. nap átcsúszik már a menzeszes időkeretbe. Tehát most vagyunk mondjuk ha a 8. napon van, oké, 8. napon lát vért, akkor megvár, akkor még jók vagyunk. Miért? Megvárja, hogy a 9. napon is látvért. Ha nem lát, akkor elmegy a mikvébe. A 9. napon is látvért, akkor megvárja, hogy a 10. napon látvért. Akkor, ha látott a 10. napon is, akkor kell várni a 7 tiszta napot. Eddig stimmel, mert ez mind a három nap, a zava mind a három napja a 11 napon belül esett. Mi van akkor, hogyha a 9. napon, akkor is még jól vagyunk, mert 9, 10, 11. De mi van akkor, hogyha a 10. napon lát? Vagy menjünk még tovább. Mi van akkor, ha a 11. napon lát? A 11. napon lát, akkor abból már semmiképp nem lesz zava, vagy nagy zava, mert hogyha másnap is lát vért, az már mindenképp nida. Mi van akkor, hogyha a 10. napon lát? Akkor erre van vita a Rabbi Yochanan és Reish Lakish között. Rabbi Yochanan amár a szirike csi. Rabbi Yochanan szerint a 10. nap olyan, mint a 9. nap. Tehát, hogyha ő lát a 10. napon, akkor a 10, 11, 12 az összeadódik, és lesz belőle nagy zava, ami után 7 tiszta napot kell várnia. És Lakish amár a szirike elhadaszol. És Lakish viszont nem, azt mondja, szerint a 10. nap a 11-nek számít. Tehát ugyanúgy nem lesz belőle nagy zav. Tehát, hogyha 10, 11, 12-én lát, akkor azt nem tekintjük nagy zavának, mert a harmadik nap már kicsúszott a 11 napból. Mindenesetre Mácsi bin Simur áfa szíri baj simur, és Lakish amar a szíri kell hadasze, má el hadasze, baj simur áfa szíri baj simur. Oké. Mi a, ennek a lényege? Hogy akkor, ha ez egy ilyen vitás ügy, ugye ez a vér és... nem, ez még nem is vér. Ez a halacha. Ugye, davar, zuhalacha, a dolog. Vita van a dologban. A dologra azt mondta, az halacha, és ez egy mózesi törvény kapcsán való vita. Hogy mi a mózesi törvény ennek kapcsán. Most ugye ez miért von maga után halálbüntetést? Mert hogyha nem megy el a mikvébe, amikor el kéne menni a mikvébe, és úgy van együtt a férjével, akkor az olyan, mint hogyha nida alatt, vagy zava alatt lett volna a férjével, amiért akár égi halálbüntetés is járhat. Megyünk tovább. Mishpat, ze a din. Ítélet. Miről szól az ítélet? Mondjunk erre egy példát. Bitöi manuszoszai. Ha valaki hál a lányával, aki nem a feleségének a lánya. Ugye erről volt szó egy pár héttel ezelőtt, hogy háromféle csoport, ha emlékeztek a táblát, föl tudjátok idézni, akkor háromféle rokoni csoportot hasonlított össze a Talmud egymáshoz. Aki ami tiltott nemi kapcsolatok. A férfi saját leszármazottai, a férj feleségének a leszármazottai, és a férj feleségének a felmenői. Hát tilos, hogy legyen az anyósával és az anyósa anyjával, tilos, hogy legyen a felesége lányával és a felesége lánya lányával, vagy fia lányával, és tilos, hogy legyen a saját lányával, a saját lánya lányával, vagy a saját fia lányával. Eddig megvan. A kérdés az volt, hogy honnan tudjuk, hogy nem csak azzal a lányával, vagy lánya lányával, vagy fia lányával lehet együtt, akik törvényes gyermekei, hanem azokkal sem lehet együtt, akik nem törvényes gyermekei. És erre a Damer Rave, Amelére Vicsak Barav Dumi, Asya Heina Heina, Asya Zima Zima, Bén Dámle Bén Zima Zima. Ugye, ha visszaemlékeztek, akkor ezt, most nem fogjuk a részleteit újra elmondani, vissza lehet nézni, ott ugye kikövetkeztette ezt a Vicsak Barav Dumi, és azt mondta, hogy a szövege a lánya tilalmának, a lánya lánya tilalmának, az hasonlít egy szóval, az undormány szóban hasonlít az egyik csoporthoz, ha jól emlékszem, a felesége felmenői csoportjához, a felesége lányának a csoportjához pedig a héna szóban hasonlít, és innen tudjuk, hogy a lányával való együttlét az nem csak, hogy tilos, hanem tűzáltali halál jár érte. Most, hogyha valaki ezt nem fogadja el, ezt a következtetést, akkor szerintem nem fog ezért halálbüntetés járni. Tehát akkor megint egy olyan dolog, amiben ha vita van, a vitának a tétje halálbüntetés. Megyünk tovább. Ugye most jönnek a vér és vér között. Bén dám le dam. Vér és vér között itt három fajta vér is felmerülhet. Dám nida, dám leida, dám ziva. A menzesz vére, a folyásos betegség vére, és a szülés vére. Mindegyiknek, ahogy említettem, itt más-más a szabályrendszere, és mindegyikben, hogyha olyan dologban vitatkozik a renitens bíró, aminek a következménye halálos bűn lehet, és ezek a dolgok bén dám le dám, tehát vér és vér közötti témák, akkor azért ugye a halálbüntetés jár neki. Na mik azok a viták a menzesvére kapcsán, a szülésvére kapcsán, és a folyásos betegségvére kapcsán, amelyeknek a következménye akár halálos is lehet. Nézzük az első. Dám nida be pluxod el kávébe, mert áll levele bana. A menzesvére kapcsán a következő a vita. Van egy vita arról, de nána dáma jarak a kávébe, mert áll levele támog, hamimet hárim. A kérdés az az, hogy mi számít menzesvérnek. A vér színe, ugye alapvetően a menzesz az arról szól, hogy a méhből jön a vér. Kérdés az, hogy a vér színe alapján meg lehet állapítani, hogy az méhből érkező vér vagy sem. És erről van vita a Kávjeben Mehalel és a bölcsek között. A Kávjeben Mehalel szerint a zöld vér, zöld színű vér, az is a méhből jön, és az is dámnida, az is menzesz vérnek számít. A bölcsek szerint nem. Akkor képzeljük el, hogy valakinek menzesze van, és az első két nap mondjuk zöld színű vér jön, utána piros színű vér, akkor mikor kell elmenni a mikvébe? Ugye 7 nap után, de onnan kezdi a 7 napot? Az elejétől. A bölcsek azt mondják, hogy nem, az elején az még nem menzesz vér, akkor csak a végétől. Akkor máskor fog elmenni a mikvébe, ha rossz időben megy el a mikvébe, akkor az egy olyan, mintha el sem ment volna, akkor az már egy halálos bűn. Oké, okay, ez akkor a menzeszvére. Megyünk tovább. Dám léda, be pluxod ráv velévi, a szülésvére, az ráv és lévi közötti vitát hozzuk példaként. Oké, okay, értsük a vitát, először el kell magyarázni, miről szól a szülésvére. A szülésvére a következő. Tóra, ez mind tórai törvény, tehát ma ez le, az egész le van egyszerűsítve. De a tóra törvény a következő. Ha egy nő szül, akkor a szülés utáni 7 napban, ha fiút szült, 14 napban, ha lányt szült, a vér tisztátalanná teszi. De a 7 nap után, ha fiút szült, akkor 33 napon keresztül, ha lányt szült, akkor 66 napon keresztül, a vér nem teszi tisztátalanná. Nekem ez egyik oka annak, hogy a körülmetélés miért a 8. napon van, hogy a nő a 7 napon túl legyen, amikor a gyereket metél. Oké, okay, de minden esetre, akkor itt van egy időszak, amikor a nő tisztátalan, 7 nap vagy 14 nap, meg van egy időszak, amikor a nő tiszta, 33 nap, vagy 60 nap. Mi van akkor, ha a nő mindvégig folyamatosan vért lát? Akkor két vélemény van. Az egyik vélemény szerint, itt, oké, okay, akkor tegyük fel, hogy a 7. napon vagyunk, a nőből jön a vér, és folyamatosan jön a vér a 8. napig. Akkor ez ugyanaz a vér a 7 nap végén tisztátalannak számít, és utána tisztának számít? Az egyik vélemény szerint, Ráv szerint, igen. Ráv azt mondja, igen, a Tóra a 7. nap vége előtt tisztátalannak minősíti ezt a vért, a 7. nap után tisztának minősíti a vért. Lévi azt mondja, nem. Itt két külön, úgy képzeljük el, hogy két forrása van a vérnek. Amit tudjuk, hogy ma élettanilag nem így van, de ő ezt így értelmezte. Hogy van egy vérzésnek a forrása, ami az első 7 napon vérzik, és vérzésnek a forrása, ami 7 nap után vérzik. Ezért meg kell, hogy álljon, be kell, hogy csukódjon ez, és el kell, hogy induljon ez. Tehát, ha nem csukódott be, hanem tovább vérzett, akkor az, ami folyamatosan vérzett a 7 nap előttől a 7 nap utánig, az még mindig tisztátalan, hiába már a 7 napon túl vagyunk. Oké, okay. Akkor itt egy eset, amikor egy nő folyamatosan vérzik, és átnyúlik a vérzés a 7 nap előttől a 7 nap utánig, akkor az egyik vélemény szerint ez a vér tiszta lesz, a másik vélemény szerint ez a vér tisztátalan lesz. Akkor ez is egy olyan dolog, amelyik akár halálbüntetést vonhat maga után, mert ez befolyásolja, hogy most a nő tiszta vagy tisztátalan, megengedette vele a nemi öröm, vagy sem. Oké, megyünk tovább. Ziva. A harmadik típusú vér, ugye az a folyásos betegnek a vérzése. Truxodrami lazavrami suadet nám. Kis összes lejtsi, amim szőjök, echad a szörjön. Im sapszele észlészve, jaldár, üzi, ledezbe zép. Rebi lezerűs, amir lájlevi, jaim, kilél és sávesz. A Bright a következőt mondja. Tegyük, az előbb elmagyaráztuk, hogy van ugye a 11 nap, ami két menzesz között van. A 11 nap, ami a két menzesz között van, akkor, hogyha egy nő lát 3 napon át vért, akkor az zava, folyásos beteg, és kell várni a 7 tiszta napot. Mi van akkor, hogyha egy nő éppen szül ebben a 11 napban? És a szülés miatt van folyása, vérzik, vagy folyik belőle valami. Akkor természetesen az nem számít folyásos betegnek. De mi van akkor, hogyha látott 3 napon át folyást, és voltak szülési fájdalmai, de aztán azok elmúltak, volt egy nap, amikor teljesen rendben volt, és utána az 5. napon szült. Akkor 2 vélemény van. Judit, az nem opció, egy folyamatosan vérző orvos, az menjen. De abszolút opció. Tudok, nem az egészségügyi, hanem a spirituális részéről beszélünk. De majd mindjárt kitérünk. Oké, tehát akkor ha valaki látja, van vérzés 3 napon át, a 4. napon megszűnik a fájdalom, és az 5. napon szül, akkor azt mondjuk, hogy az első 3 nap az mégiscsak folyásos beteg volt, folyásos volt, és ezért a szülés az már mint folyásosként történt, tehát mind a mellett, hogy mint szülőnő tekintjük, mind a mellett, mint folyásos beteg is tekintjük, és ezért azok a szabályok vonatkoznak rá. Oké, ebben nincs is vita. A kérdés az az, hogy mit jelent az az egy nap, ami kimaradt. Az egy nap, az 24 óra. Tehát, hogyha abban maradt a fájdalom kedd délután 6-kor, és szerda délután 6-kor újra szült, vagy észre azt jelenti, hogy egy teljes éjszaka és nappal kell, hogy benne legyen, mint például a Shabbos, ami bejön este, és kimegy este. Ezt mondja Rabbi Joshua. Megjegyzi különben a Bright, vagy Jöjmös, és Safszamin, a Cár, vagy Lajmin, a Dám. Itt az abba maradás, az nem feltétlenül a vérzés abba maradását jelenti, hanem a fájdalom abba maradását, a szülési fájdalom abba maradását. Oké, akkor itt is van egy példa arra, hogy vita van arról, hogy mit jelent az az egy nap, ami kimarad, az 24 órát jelent, vagy egy éjszakát és egy nappal, és ez a vita befolyásolhatja, hogy a nő tisztátalan, vagy nem tisztátalan, és ennek megfelelően, ha nemi aktusra kerül sor, akkor az büntetendő vagy sem. Most itt a Judit kérdésére visszautalva, hogy miért nem megyen az orvoshoz, egyrészt nem tudom, hogy mennyire voltak orvosok abban, a nőgyógyászok abban az időben. Másrészt ugye a Tóra értelmezés az, hogy az ember testével történő dolgoknak van spirituális háttere is. Az ember teste és lelke nem elválasztható egymástól. És amikor egy nőnek menzesze van, akkor miért tisztátalan? Miközben a tisztátalanságnak ahhoz, hogy menzesze van, a legtermészetesebb dolog, nem? A biológiai élettani folyamat. Szóval a tisztátalanság, mindenfajta tisztátalanság, ami egy spirituális, egy ezoterikus dolog, az a halállal kapcsolatos. Ugye a halál, a legnagyobb tisztátalanság az a maga, aki a halottal érintkezik. A halál az az ellenpontja ugye a szentnek, az isteninek, mert az élet, az a változás, az élettel teliség, a halál pedig annak a mozdulatlanság, a változatlanság az ellenpontja az isteninek. Amikor egy nőnek menzesze van, akkor ő tulajdonképpen mi történik? Az élet lehetősége vész el abban a hónapban. Ugye kimossa a testéből a petesejtet a menzesz, és ezért válik tisztátalanná, mert ez kapcsolódik a halálhoz. A tisztátalanság különböző típusai, hogy ez most nida, zava, léda, hogy ez most egy menzeses vagy egy folyásos beteg. Itt a folyásos beteg alatt nem feltétlenül betegséget értünk, de egy olyan fajta folyást vagy vérzést, ami nem jár, vagy nem úgy jár a petesejt kimosásával. Vagy ugye ez a szülés utáni vérzés, ami nem egy petesejtnek az elvesztésével kapcsolatos, hanem a méh megerőltetésével, vagy nem tudom pontosan mivel kapcsolatos. Tehát ezek ezért esnek más-más kategória alá, és ezek mind megvan a spirituális anatómiája, amelyik adott típusú tisztátalanságot, vagy nem tisztátalanságot megalapozza. Oké. Haladunk tovább. Bein din ledin. Ugye a következő, ami a mondatban van, hogyha vita van köztetek, ítélet és ítélet között. Mi ez az ítélet és ítélet között? Három példa is lesz erre. Dinem amonez, dinem fasez, dinem makez. Olyan ítélet között, aminek vagyoni hatása van, olyan ítélet között, ami halálos ítélet, vagy olyan ítélet között, ami testi fenyítés, vagyis botütéssel jár. Menjünk sorra. Dinem amonez. Aminek vagyoni szempontja van. Itt az lesz az érdekes, hogy van valami, aminek a döntés, az ítélet, az egy vagyoni kérdés határoz meg, és mégis következhet belőle olyan, hogy az halálbüntetéssel járjon. Miért? Mert tegyük fel, hogy vita van a Gábor és a Pisti között abban, hogy ez a pohár az kié. Az a pohár kávé az kié. Vagy ez a pénztárca kié. Az az óra kié. És a bíróság úgy dönt, hogy az a Pistié, de valójában téved, mert a Gáboré. Vagy a bíróság azt mondja a Pistié, de a renitens bíró azt mondja, hogy a Gáboré. Akkor ennek hol lesz halálos büntetése a következménye? Az, hogyha utána az illetéktelen tulajdonos, akinek illetéktelenül ítélték ezt az órát, találkozik egy nagyon kedves hölgyel, és elveszi feleségül, egy olyan tárgyal veszi el feleségül, ami nem az övé, akkor az a nő nem is lett a felesége. Ha ezek után ne agyisten a felesége megcsalja, akkor nem jár neki halálbüntetés. Hogyha az a felesége, akkor jár neki halálbüntetés. Akkor ilyen esetekről lesz szó. Dinem, hogy ez bukszer, és múlva drába, bau, damra, smúl, sám, és dinem, dines, nikre, mi azért, hatszor, drába, bau, amara, divrá, köl, én dinem, din. Ja, volt egy kérdés, ami arról szólt, ugye a mi traktátusunkban, hogyha egy bíróság hány főből kell, hogy álljon. Egy vagyoni kérdésben döntő bíróságban. Hány fő kell, hogy legyen? Három. Az volt a kérdés, ha ketten vannak, az számít-e vagy sem. De a Bó szerint az nem számít bíróságnak. Smuel szerint viszont bíróságnak számít, csak egy szemtelen bíróság, mert igazából jobb lett volna, ha hárman vannak. Akkor akkor a döntésük érvényes, vagy nem érvényes? Ez a kérdés. És ez befolyásolhatja azt mindazt, amit az előbb elmondtam. Megyünk tovább. A következő Dilene Fasös, ha egy halálos ítélettel kapcsolatos ügyben van vita. Tluxod Rebi Rebanon. Például a Rebi és a bölcsek közötti vita. De tányi Rebi, ha imer, száta nefes, tákasz nefes, mama nata imer, mama ine ine, nefes, nem már niszita, nem már niszita, nem már mála mama in afkán mama. A halálbüntetéssel kapcsolatos ügy az a következőről szól. Ha valaki Kón meg akarja ölni Schwarzot, de véletlenül nem Schwarzot találja el, hanem Grünt. Mit mond a Tóra? Adjál lelket lélekért. És itt vita van a Rebi és a bölcsek között. Ez mit jelent? Hogy jár neki ezért halálbüntetés, mert szándékos volt a gyilkosság, akkor is, ha nem azt akarta megölni, hanem mást ölt meg. A másik fejem azt mondja, hogy nem. Rebi azt mondja, hogy ez nem halálbüntetés jelent, hanem kártérítést jelent. Miért? Mert Rebi azt mondja, hogy mivel másutt is a lelket lélekért, kezet kezért, szemet szemért, az nem szó szerint értendő, hanem kártérítést jelent. Kártérítést jelent, akkor ez itt is kártérítés jelent. Most ebben esetben tegyük fel, hogy kártérítést kötelezi a renitens bíró szemben a bölcsek véleményével, és kifizeti nekik a kártérítést, és azzal a kártérítéssel az illető elvesz egy nőt, folytatjuk ugyanaz az eset, ugye? Akkor ha elvette, akkor így, ha nem vette el, értitek, hogy oké, megyünk tovább. Következő eset. Dine Makes, a botütéses eset, amiben vita van. Pluxa de Mishmuel Rabbanan. De Mishmuel és a bölcsek közötti vita, de nem, Mákez be Gimel, Mishum de Mishmuel Amru, be Chav Gimel. Itt arról van szó, hogy a botütést azt egy hányfős bíróság mérheti ki. Az egyik vélemény szerint, a bölcsek szerint három fős bíróság, de Mishmuel szerint 23 fős bíróság. Akkor megint csak. Ha azt a véleményt követem, hogy három fős, a 23 fős helyett, és én renitens bíró vagyok, akkor illetéktelenül vetettem ki rá a botütést, akkor azok, akik a botütést rámérték, azok kártérítést kell, hogy fizessenek neki. De hogyha ez a kártérítés ez valójában nem járna neki, és ezzel a kártérítéssel elvesz egy nőt, akkor megint a nőnek a státusza utána később, hogyha a nő megcsalja, akkor befolyásolhatja azt. Tulajdonképpen itt minden összefügg, tehát a végén kevésen eset lesz, amiből nem következhet egy halálbüntetéses dolog. Megyünk tovább. Utolsó dolog lesz, ígérem. Negie Adam ben negale nega. Az utolsó, vagy nem az utolsó, de a következő, amit mond a szöveg, ha seb és seb között van köztetek vita. Mi ez a seb? A leprás seb. Ugye háromféle leprás seb van, amiről a Tóra beszél. Ez nem a, előre mondom a Juditnak, ez nem a lepra, mint betegség, hanem ez is egy ilyen spirituális betegség, ami a rossz beszédért, a lassan hadért jár az embernek. Az első az, amikor valakinek a testén jelenik meg a seb, akkor ki kell menni a közösségből, a táborból, karanténba, és a kohén jön és megvizsgálja, és annak függvényében, hogy hogyan változott a seb, mérete, stb. Annak függvényében kell karanténban maradnia, és döntik el, hogy akkor most ő tisztátalan, vagy nem tisztátalan, tisztátalan, akkor utána hosszú folyamat, mire megtisztul, és a végén visszajött a táborba. Van a seb a ház falán, ott is nagyon konkrét szabályok alapján dől el, hogy ez a ház az tisztátalan vagy sem, annak lehet az a következmény, hogy a ház falát ki kell cserélni, és újra kell építeni, az egész házat le kell rombolni, és van a ruha. Ha a ruhán jelenik meg egy ilyen folt, egy ilyen seb, akkor lehet, hogy a ruhát ki kell vágni, vagy az egész ruhát el kell égetni, és így tovább. Akkor a sebek, a seb és seb között, az mind a három kategóriában megjelenhet, mint vita. Pont. Az első négy Adam, az ember testén megjelenő sebben. Luxa Rabbi Shua, vagy a banan, a Rabbi Shua és a bölcsek közötti vita például egy jó példa lehet eredet. Nahán, imba herez kademne szer lavan, tame imszar lavan kademne ba herez taj. Szafek tame. A Tóra úgy írja le, hogy ez a leprás seb, ez egy fehér folt az ember bőrén, amiben van egy fehér szőrszál. Ha nincsen fehér szőrszál, vagy nincsen fehér seb, akkor az nem tisztátalan. Akkor hogyan néz ki? Először kell megjelenjen a seb, és utána a fehér szőrszál. Ha előbb jelenik meg a fehér szőrszál, és utána a seb, akkor az nem számít tisztátalan. Mi van akkor, ha nem tudom, hogy melyik jelent meg előbb, akkor az első vélemény azt mondja, a bölcsek azt mondják, az tisztátalan. De Mishua azt mondja, olyan, mintha elsötétült volna. Micsoda? Az olyan, mintha elsötétült volna, az azt jelenti, hogy tiszta. Oké? Okay? És azt mondja, miért jelenti ezt, mert semmi nem fog belemenni. De akkor mi a lényeg? Hogy akkor az a kérdés, ha nem tudom, hogy mi jelent meg előbb, a fehér szőrszál vagy a fehér seb, akkor a bölcsek szerint az tisztátalan, Rabbi Yeshua szerint tiszta. Akkor ez ebből hogy lesz halálbüntetéses ügy? Úgy, hogyha ez az illető azt hiszi, hogy ő tiszta, pedig ő valójában tisztátalan, és bemegy a szentélybe, akkor az egy halálbüntetéses ügy. Következő. Negie Bati, a ház falán megjelenő seb. Bepluxadrebi lazvarebi simon, bepluxadrebi lezebrebi simon, vere bana. Lezebrebi simon és a bölcsek közötti vita. Ez egy olyan vita, amiről már pár nappal ezelőtt volt szó. Érdekes, hogy az összes, majdnem az összes, vagy nagyon nagy része azoknak, amiket itt említ, az valószínűleg nem véletlenül olyan témák, amik a traktátusunkban merültek föl az elmúlt pár hétben. Oké, itt is egy ilyen dologról van szó. Azt mondta, hogy Lezebrebi simon, de hajlom én a bájsz, ami átsi írek, és négy riszimán stejá vonim, és stejk szalim, és keren zavisz. Arkék, és négy riszim, rachvajk, és grisz. Májtám, de Lezebrebi simon, szív kirő, és éjző kirsúk, és kirő, és áv, élmézek, keren zavisz. Lezebrebi simon, azzal azt mondja, a Tórában ugye úgy szerepel, hogy megjelenik egy seb a ház falán. Egy következő helyen úgy szerepel, hogy megjelenik egy seb a ház falain. Most a falán vagy a falain? Persze, akkor ez olyan, ami a egyszer jelenik meg a falán és a falain egybefüggően. Ez hogy tud megjelenni, hogy lehetséges? A háznak négy fala van. Akkor most vagy ezen a falon van, vagy azon a falon van. Nem, van egy különbség, ha a sarokban jelenik meg. Akkor az a falán is van, meg a falain is. Hát egy olyan sebb kell, hogy legyen a ház falán, amelyik olyan hosszú, mint két árpaszem, olyan széles, mint egy árpaszem, és a két ház falán és a sarokban jelenik meg. Ezt mondjam, hogy ez simán. Ha nem így van, az nem is. Ugye ezért voltam, visszaemlékeztek, vita volt, egyáltalán volt-e valaha ilyen. És akkor volt egy, de én láttam egy nagy rakás követ, ami a leplás házak kövei voltak, másik azt mondja, hogy nem, nem. De ezért simán ezt a szélsőséges fejét mondja. A bölcsök azt mondja, hogy nem. Ha simán a ház fal, nem kell, hogy a sarokban legyen a seb. Akkor itt is, ha valaki bemegy egy ilyen házba, ő azt hiszi, hogy tiszta, pedig valójában tisztátalan. Azt mondja, nem, mert ez nem egy seb helyes ház, mert nem a sarokban van a seb. Akkor ő tévedésből azt hiszi, hogy tiszta, pedig valójában tisztátalan, és fölmegy a szentélybe, akkor az halálbüntetés van maga után. Oké, utolsó példa a mai napra. Már kezdünk fáradni. De Géb Gadin, a ruhán megjelenő seb. Pluxadebi jöjneszemben aftulumus rabbanon. Rebi jöjneszemben aftulumus és a bölcsek közötti vita. Következőről szól. Mi van, a Tóra azt mondja, hogyha egy ember fején mondjuk megjelenik, vagy testén megjelenik egy seb, ez lehet leprás. De hogyha telik lesz sebbe, tehát hogy az egész testét elönti, akkor az már nem. Az már nem. Ezek mind ilyen misztikus dolgok, ne kérdezzétek, hogy mi a logika benne, az már nem. A kérdés az, hogy ugyanez vonatkozik-e a ruhára. Mi nájle priha be gaddim séta hajra, nem el kráhász meg a házbáda, nem el kráhász meg a házbáda, már nem parabak olajtaj, afgán olajtaj. Jöjjön eszem, mert tudom, és azt mondja, hogy igen, a sebnél, a ruhánál is, hogyha a ruhán megjelenik a seb, akkor, és úgy, hogy utána elárasztja az egész ruhát a seb, akkor az már az tiszta. Ugyanúgy, mint hogyha az ember testén, mert mind a két helyen a karáhász és a báhász szó szerepel, akkor ahogy az ember testén, hogyha elönti a testét a seb, akkor az tiszta, ugyanúgy, ha a ruháján megjelenik, az is tiszta. De a bölcsök ezzel nem értenek egyet, akkor itt is az a kérdés, hogy valaki ezt a ruhát megérinti, akkor ő tiszta lesz, vagy tisztátalan lesz, hogyha tévedésben azt hiszi, hogy ő nem tisztátalan, és fölmegy a szentélybe, akkor tisztátalanul megy a szentélybe, és azért halálbüntetés jár. Kedves barátaim, holnap még folytatjuk, mert a mondatnak nem jutottunk teljesen a végére, de a lényeg az, hogy akkor ennek a mondatnak, hogy ha lesz közötted vita egy dologban, törvény és törvény között, vér és vér között, seb és seb között, ennek már egy jelentős részét megértettük, mit jelent. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk.